114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a Civil Rádiót befogni interneten az online adást úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió. Jó napot kívánok, itt a délutáni magazin következik. Elmondjuk először néhány szóban, hogy mi minden várható a következő két órában. Az első témánk egy élő stúdióbeszélgetés lesz a Jelkép kommunikációs magazinban a közeli hetekben megjelent egy tanulmány, a Szabad Közösségi Rádiózás 35 éves hazai történetéről. Ehhez szoros kapcsolatunk van, hiszen többen a civil rádióból dolgoztunk ezen. Erről fogunk beszélni, és van egy vendégünk, Hargitay Henrik, aki ennek a több órás anyagnak az összeszerkesztésében, de egyáltalán az egész 8 vagy 35 éves rádiós múltban intenzíven részt vett. Szóval egy élő beszélgetés lesz erről.
Ezután hogyan lehet üzleti érték a civil szervezetek missziója? Üzleti együttműködésekkel zárult a 10. Good Impact, ez egy érdekes kezdeményezés, egy érdekes vásárt tartottak, ahol bemutathatják a civil szervezetek, hogy miket tudnak felajánlani üzleti partnereik számára. Kis Gyöngyvér, a Civil Impact alapító ügyvezetője lesz a vendégünk. Ezután pedig egy néprajzi múzeummal kapcsolatos programot ajánlunk. Kreativitás és fenntarthatóság workshopokat rendeznek a közeljövőben, az elsőt éppen a mai napon tartják majd. Nagy Dóra, a Néprajzi Múzeum Etno-Eko csoport tagja volt a vendégünk, illetve lesz a vendégünk majd ebben az interjúban.
Többször lehet hallani mostanában részben az akkumulátorgyárak, de más környezetszennyező üzemek vagy valamilyen létesítményeknek a sorsáról, de mi most az akkumulátorgyárakhoz térünk vissza. Pontosabban Debrecen mellett oldószereket találtak és ipari eredetű anyagokat a debreceni Semcorp gyár mellett. Ezt a Greenpeace és a Mikepércsi Anyák Egyesület, akik ott azon a területen nagyon harcos érdekvédelmi küzdelmet folytatnak, ők végeztek méréseket, ezekről fogunk beszélgetni Kozma Évával, aki a Mikepércsi Anyák képviselője.
Több ezer bringázó foglalja el Budapestet nem sokára, az iBike Budapest 2026 sajtóanyagát olvastuk, majd ezt az eseményt ajánljuk, Kádár Melinda lesz a vendégünk a Magyar Kerékpáros Klubtól.
Többször beszéltünk mostanában a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársának, Pár Ádámnak tanulmánysorozatáról. Ő az amerikai filmről beszélt. Most éppen arról fogunk ma beszélni, hogy az amerikai film az emberek természethez való viszonyát hogyan alakította, hogyan formálta.
Április 12 és 18-a között rendezik a Vasasi Jégcentrumban a Női Divízió A1-es világbajnokságának eseményeit, illetve meccseit. Dabasi Réka, a válogatott csatára lesz a vendégünk.
Körülbelül ez a következő két óra, és persze nyilván közben zenék is. Akik szoktak közreműködni a délutáni magazin stábjában, a sportszerkesztő Tarcsi Géza, a hangmester ma nem Petik András, hanem távolítiben az elindulásnál Cserháti Ákos segít nekünk, aztán Dudok Dávid veszi kézbe a keverőpultot, és akkor a szerkesztő műsorvezetők
Dudok Dávid
és Péterfi Ferenc vagyunk. Maradjanak velünk, két perc talán, és indulunk. Expectation left to come up to you, yeah. Lady writer on the TV.
114, 115, 116.
117 perc.
Most már látjuk és halljuk is egymást itt a stúdióban. Egy élő beszélgetés következik az elkövetkező időszakban. Vendégünk Hargitay Henrik, aki régi szabadrádiós, önmaga is több rádiót csinált, kutatja ezt a dolgot, tanítja, tanította és tanítja az ELTE média szakán. És megjelent a közelmúltban a Jelkép kommunikációs magazinban egy tanulmány, amit itt a civil rádióban talán többen hallották, ezzel már foglalkoztunk, egy több részes, azt hiszem 10 részes podcast sorozatot készítettünk a rádió 35 éves hazai történetéről, mármint a szabad közösségi rádiók hazai 35 éves történetéről, és ebből, ennek a szövegéből szerkesztett egy tanulmányt Henrik, erről, illetve ennek kapcsán egy kicsit aktuálisan ezeknek a rádióknak a mostani helyzetéről, illetve sanszairól, esélyeiről beszélgetünk a következő percekben. Úgyhogy Isten hozott.
Köszönöm a meghívást, szervusztok!
Na hát, te szerepeltél ezekben, vagy ezekből a podcastokból egy-kettőben, és ezeknek te már belülről is ismerted ezt, de aztán amikor az egész anyagot egyben megláttad, valahogy azt hiszem, talán a te biztatásodra vettük, hogy le kéne írni ezeket a szövegeket, hát hogyha ez egy tanulmányban egyben érdekes lehet annak, aki ezt kutatja, aki ezzel mélyebben foglalkozik. Aztán persze ez egy nagy terjedelmi dolog lett volna, úgyhogy egy erős szerkesztéssel, ez már elsősorban a te munkádból, sűrítettük ezt, de mégis mi az, ami egyrészt számodra mennyire volt ez egy szürke kuli munka, vagy mennyire volt izgalmas? Egyáltalán, amikor újra hallgattad, olvastad az egészet, adott-e valami friss élményt?
Egyrészt még 10-15 évvel ezelőtt volt egy olyan tervünk a Szabad Rádiók Szövetségében, hogy műsorcserét csinálunk különböző közösségi kis helyi rádiók között. És hát ez sose valósult meg, de csináltunk egy rádióújságot, amiben összeszedtem azt, hogy melyik rádiónak milyen műsorai vannak. És itt derült ki az, hogy rengeteg érték van, amit mindenki nagyon szívesen meghallgatna, de miután ez egy kis faluban szól éterben, ezért nem is férnek hozzá, nem is tudunk róla, tehát az első pont itt az volt, hogy összeszedni azokat az információkat, hogy hol, milyen műsorok vannak, amik a nagyobb közönségnek is érdekesek lehetnek.
És ez lett volna a cserének az anyaga.
Így van, és akkor egy ilyen, hát ma is lehetne ilyet csinálni, podcastokból, Amerikában van olyan rádió, amelyik csak podcastokból áll, ott is van egy szerkesztő, aki összegyűjti, hogy mik azok a podcastok, amik nagyobb közönségnek is érdekesek, mint az a szűk közönség, aki azt a podcastot hallgatja.
Pillanatra azért hadd szóljak közben, mert azért az nagyon fontos ebben, amit most mondtasz, és a háttérfeltételezést egy kicsit érdemes megmagyaráznunk, hogy ezek a közösségi rádiók általában lokalitáshoz és helyben való, vagy helyben élő hallgatóknak szólnak, és az a feltételezésünk, hogy olyan ügyekről van szó, ami csak ott helyben érdekes, és ez többnyire így is van, de aztán, amikor az ember felülnézetbe kerül, akkor azt tapasztalja, hogy vannak ügyek, ahogy az emberek hogyan szerveződnek meg, hogy egy érdeket hogyan próbálnak összehangolni, hogy hogyan tárgyalnak hivatalos szeretet, ami mások számára is érdekes lehet, és nem is csak ilyen helyi protestek, hanem mindenféle más tekintetben is.
Igen, tehát nekünk az egyetemen egyetemi rádiónk van, és ott egyetemi előadásokat sugárzunk, amik úgymond mindenkinek mindenről szólnak, a legáltalánosabb kontextus nélküli témákról a világegyetemtől a történelemig. Itt viszont egy kis falunak az ügye a másik kis faluban ugyanolyan fontos lehet tudni, hogy hogyan intézték el, vagy egyszerűen emberi történetek. Hát mindannyian emberek vagyunk, tehát ahogy egy író is megírja a falusi történeteket, amit ő akár gyerekkorában tapasztalt, és mindenki élvezettel olvassa. Ezekben a kis helyi rádiókban is vannak ilyen történetek, amik mindenkinek érdekesek lehetnek, és helyben helyinek tűnnek, de valójában egyetemes értékekről szólnak.
Te mit tapasztalsz, Dávid, hogy egyrészt erőszak korábban talán csak hallottál róla, de aztán már jó ideje intenzíven megismerülsz ebben a rádiózásban, hogy mi a sajátossága ennek a közösségi, civil, szabad rádiónak, különböző jelzőket, vagy ilyen csatolik szavakat hoztam. Szóval, hogy nem tudom, te korábban rádióhallgató voltál-e, korábbi életedben, de hogy mit látsz te ebben különösen kiemelendőnek?
Korábban voltam rádióhallgató egyébként, igaz, hogy nem közösségi rádiókat hallgattam.
Hát alapvetően, pont, igen,
nagy volt a változás, hogyha egy másik, mondjuk akár egy állami vagy egy kereskedelmi adóhoz összehasonlítanánk. Itt van egy nagyon erős közösség, ami nem csak, hogy meghatározza a témákat, de fenn is tartja az önkéntes munkával, működteti ezt a rádiót, ami önmagában szerintem egy nagyon fontos szocializációs közeg is, tehát amikor az emberek jönnek és találkoznak egymással, és elképzelhető az, hogy nagyon különböző háttérből jövő emberek leülnek egy asztalhoz és beszélgetnek akár egy rádióműsorban, az egy nagyon fontos értéke lehet a közösségi rádiózásnak, és minden mellett ez is rendkívül fontos érték lehet, hogy a témákat, amelyek minket érdekelnek, azokat érdekelnek, akik hallgatnak minket, azokat pedig úgy tudjuk megválogatni, hogy azok valóban tartalmas és érdekes műsorok legyenek azok számára, akik hallgatják az adást. Azt gondolom, hogy ez két nagyon markáns jellemvonás a közösségi rádiózásnak.
Erről nagyon sokat szoktunk vitatkozni, hogy mitől közösségi, és pont ez a kettő az, amit mi is meg szoktunk határozni, mint két ellentétes értelmezése a közösséginek, hogy akik rádióznak, maga a rádiózás aktusa is az a közösség, és ott a közösségi rádió az, akik a rádiósok közössége, a másik viszont, hogy ugye ez egy szolgáltatás is egyben a hallgatók felé. Mennyire fontos a hallgató? Mennyire fontos a hallgató érdeklődését kiszolgálni, vagy ezzel szemben mennyire fontos az, hogy mi jól érezzük itt a stúdióban magunkat?
Egyébként a falusi rádiókra hivatkoztatok nagyjából mind a ketten, de hát a városban is vannak olyan részek, amelyek elkülönültebbek, szomszédságok, kisebb lakónegyedek, amelyeknek az élete szintén érdekes lehet más lakónegyedeknek is. Tehát mondjuk tegnap például éppen szerkesztettem otthon a Demokrácia most legutóbbi adását, ami a Zuglóban a közösségi részvételi tervezésről szólt, és rájöttem, persze már korábban is rájöhettem volna, hogy azok, amik Zuglóban érdekesek voltak, akár technikailag, akár módszerbenileg, hogy hogyan lehet bevonni a helyi lakosságot valamilyen helyi ügyeknek a megszervezésébe. Ez egy csomó dologban ötletet adhat arra, hogy mert ezeknek az embereknek aztán össze kell jönni, tárgyalni kell, párbeszédbe kell keveredniük, néha meg kell győzniük egymást, fel kell adniuk esetleg a saját álláspontjukat, vagy módosítani. Szóval annyi olyan történés van, és ez városi példa most történetesen, amit felhoztam, ami mindenképpen érdekes lehet más körülmények között is az életben az embernek, de akár a városiasság tekintetében, hogy a városoknak hogyan alakulnak a közösségi terei, hogy a város tervezésben bekapcsolódhatnak-e az emberek, vagy csak elszenvedik az. Tehát, hogy a tágabb lokalitásnál tágabb területek is izgalmasak lehetnek. Jutott csak erről eszembe, amit mind a ketten mondhatok.
Nekem erről egy olyan vízióm van, hogy az éter hogyan tükrözheti azt, hogy mi van az emberek környezetében, milyen szomszédságok következnek egymás után, mennyire tér el az egyik város jellege egy másik város jellegétől. Hogyha, amit mondtál a műsor elején, hogy autóban utazunk A-ból B-be, akkor közben keresztül megyünk egy csomó megyén, városon, kisebb-nagyobb egységen, ahol ez a kérdés, hogy máshogy gondolkodnak-e az emberek, hogy van-e valami más jellegzetessége azoknak. Ugye a turisztika ezt próbálja hangsúlyozni, hogy miért menjünk el innen oda, mert ott valami máshogy történik. És az, hogy te ezt lebontod lakó negyedekre, tehát ilyen kisebb közösségekre, az Magyarországon nyilván egy ilyen elérhetetlen dolog, hogy azt mondjuk, hogy ez az éterben is tükröződik, mert az éterben vannak az országos állomások, és van az a 10 darab helyi, amelyik még közösségi licenszer sugároz. De ezt el szoktam mindig mondani, amikor a közösségi rádiókról beszélünk, és sajnos ez már elég több, mint talán második évtizede mondom el ugyanígy, hogy a világon egyetlen olyan ország van, ahol ennek nem a hatalom vet gátat, hogy ez saját magától kialakuljon, vagyis ahol közösségi kis rádiókat engedély nélkül bárki szabadon a saját döntése nyomán fölállíthat. És ez Új-Zéland, amelyik példamutató ebből a szempontból, és azt mondja, már második évtizede ez működik, vagy ez zajlik, ez azt mutatja, hogy a új-zélandi kormánynak ez a döntése, ez egy működőképes modell, hogy kis helyi, tényleg egy lakótelepnyi méretű területen fogható rádiókat szabadon lehet bekapcsolni és működtetni. Nyilván ott is van egy médiatörvény, tehát a tartalmában be kell tartani, de technikailag nincs szükség rádióengedélyre. És ha most valaki fölmegy az internetre, és megnézi, hogy Új-Zélandon ezek a low power, kis teljesítményű rádiók, vagy szomszédsági rádióknak egy listáját lekéri, akkor látja azt az irdatlan nagy listát, ahol tényleg tükröződik az, hogy ha elmegyünk a város egyik feléből a másikba, és erre a frekvenciára, vagy erre néhány frekvenciára, amit erre kijelöltek, és szabadon használható rá, tekeri az ember az autórádióját, akkor itt jönnek, mennek, bejön a következő, eltűnik az előző, folyamatosan lehet hallani a szomszédságnak a hangját. Ami a szomszédság más is más. Új-Zélandon a kisebbségek, nyelvek, helyi maoriknak a kultúrája az nagyon erős, és sokan erre használják ezeket a rádiókat, hogy a helyi különböző nyelvű, különböző vallású csoportok szólaljanak meg, reprezentálódjanak az éterben, de itt érdeklődési körök is vannak a heavy metal rádiótól kezdve az akármilyen zenét sugárzó, vagy csak a helyi érdekeltségű dolgokról beszélő rádiókig.
Ez érdekes, hogy most az különbözőségeket hangsúlyoztuk, hogy a szomszédságokban, hogy az egyik szomszédságban és a másikban, illetve Új-Zéland esetében, akár a kisebbségek esetében, hogy milyen különbözőségek vannak, de ugyanakkor ez a szabad közösségi rádiózás keretet kínál annak is, hogy olyan dolgokat ismerjünk meg, ami tőlünk több száz kilométerre van, de tulajdonképpen mi nálunk is lehetne. Tehát egyrészt a helyi sajátosságoknak van egy kultusza, egy hangsúlya, hogy ezeket milyen jó megtalálni, és ezekkel együtt élni, mert ezekkel esetleg jobb élete lesz az embernek, vagy jobban érzi magát a saját bőrében. De másrésztről pedig, hát érdekes, tehát most hirtelen a mai adásmenetet itt magam elé veszem, hogy a néprajzban a fenntarthatóság és a kreativitás mi mindent hozott, erről egy érdekes interjút fogunk hallani, ami nem egy tájegységnek a saját a hajó sejtem, hanem pontosan bizonyos dolgok hogyan tudnak különböző helyeken megjelenni. De akkor egy egészen másik témát, a műsorismertetés mérnét jeleztem, hogy egy környezetvédelmi konfliktus jelent meg Debrecen mellett, és ott a debreceni, vagy a Mikepércsi Anyák Egyesülete és a Greenpeace közösen olyan gyár melletti viszonyásokban olyan méréseket végzett, amiről majd itt hallani fogunk, ami egy csomó érdekérvényesítésre alkalmas, és tulajdonképpen ez érdekes lehet Gödnél és Komáromban is, és most pont olyan helyeket mondtam, ahol távol vannak egymástól, sok mindenben különböznek, de van valami olyan dolog, ami átvehető. Na csak ezt akartam ebből kiemelni, hogy egyszerre az sajátosságoknak is teret kínál ez a dolog, meg azoknak is, amelyek mások számára izgalmasak lettek, bár a példáink általában itt a civil rádióban legalábbis főként a civil társadalom önszerveződéséhez kötődnek.
Egy kis faluban azért, mondjuk egy Pilis Csabán lakom, az ilyen 6-8 ezer ember, azért az nagyon nagy közösség ahhoz, hogy én ismerjek mindenkit, és nagyon nagy ahhoz, hogy nagyon heterogén legyen. Tehát az, hogy én egyáltalán azt megismerjem, hogy a saját településemen mikről gondolkodnak az emberek, milyen csoportok vannak, az abszolút hozzájárul ahhoz, hogy jobban érezzem magam, hanem hogy jobban beleilleszkedve érezzem magam abban a közösségben.
Beágyazottság,
igen. De ahhoz tudni kell, hogy miről gondolkodnak. Miről gondolkodnak olyan csoportok, akikkel fizikai kapcsolatom nincs, de mégis együtt élek velük.
Most ezekben a percekben egy kicsit a szabad közösségi rádiók sajátosságait és erősségeit próbáltuk megismertetni, vagy szóba kell hozni, de ahonnan elindultunk az, hogy a Jelkép magazinban megjelent egy ilyen hosszabb tanulmány erről, és ha oda visszatérek, csak egy pár dolgot, nem az összes fejezetet fogom elmondani, vagy az összes kiemelt bekezdést, de beszélünk itt annak idején arról ebben a tanulmányban, vagy írunk, hogy hogyan keletkezett ez a hang Magyarországon, egyáltalán a civilség hogy jelent meg, és ahhoz rögtön a helyi nyilvánosság, mint egy eszköz, amire szüksége lehet a helyi közösségnek, hogy hatékonyan tudjon működni, hogyan jelent meg, hogyan indultak el először csak partizán módon, aztán majd legálisan is a budapesti, majd a vidéki helyi adók, ezekről lehet olvasni, és akkor visszatérek oda, amiről most itt legutóbb beszéltetek, hogy volt egy időszak, amikor kisközösségi rádiók, tehát a szokásos 15-20 kilométeres sugarút körnél szűkebb kerületre vagy területre adtak sugárzás engedélyt, kisközösségének nevezték ezt, és azt az alcímet is adtuk, hogy az utca és a falu hírmondója. Szóval, hogy ezek a nagyon kicsi rádiók, és ott visszatérek oda, amiről te is beszéltél, hogy milyen sajátos színeket tudtak megjeleníteni Pécset, Kunszentmiklóson, vagy az Őrségben, és hogy ott mi mindent kelthettek, ez egy nagyon izgalmas jelenség volt, és nagyon, nagyon hiányzik, úgy érzem, vagy sokunk számára hiányzik ez a színfolt a hazai média rendszeréből.
Szóval szerintem mi emberek is a hétköznapi életünkben nagyon sok szerepben vagyunk, attól függően, hogy hol otthon a kis közösségünkben, vagy a nagyobb közösség előtt szerepelünk, én mondjuk az egyetemen tanítok, akkor ott nyilván a katedrán egész máshogy beszélek, másikról is beszélek, mint otthon a reggeli mellett. Tehát van egy hierarchia rendszer, amiben az ember él, és amiben tudja elhelyezni magát, attól függően, hogy milyen közönség előtt van, vagy milyen nagy közönséget képzel el magának. És a média ugyanígy kellene legyen, hogy nagyon sok hierarchia szinten kellene működjön, például országos média létezik, vagy helyi média létezik Magyarországon, és amiből egy tizenvalahány éve már nem részesülünk, az a regionális média, a körzeti, ami ilyen 3-4 megyének.
Ez a Magyar Rádiónak voltak ilyen stúdiói.
És a televíziónak is. És minden más európai országban vannak ilyen stúdiók, amik ugyan a közmédiához tartoznak, de regionális lefedettségűek. Tehát országosan is lehet dolgokról beszélni, de vannak dolgok, amik nem az egész országot érintik, amik itt kimaradnak, mert sehova nem tartoznak. Tehát helyi, persze Magyarországon nagyon nehéz meghatározni, hogy mi a helyi, tehát mi a városi és a országos közötti szint, mert a megyék, eurórégiók, ezek működnek, nem működnek, hogy működnek, hogy hova mindenki elgondolhatja, hogy ha azt mondja, hogy én ilyen ide valósi vagyok, akkor mettől meddig terjed az a dolog? Én Fejér megyei vagyok-e? Nem tudom, de mondjuk a fehérvári vagyok, az biztos, hogy egy érvényes hovatartozási érzés. Szóval, hogy ezek a szinteknek meg kéne lenniük a médiában is. És ez lemegy, ha nem is a ház szinte, mert nyilván ott nincs szükség médiára, de a falu, a kisközösségi, a település szint az a legalsó szint, ami egy érvényes szint. Tehát ez az, amit a ORTT 2002-ben kitalált, hogy ez lehet Magyarországon, és egyébként Amerikában is körülbelül 2000-ben engedélyezték először ezt a szintet.
Tehát nagyon az élen voltunk
abszolút
ebben a dologban.
És hát azóta
nagyon hiányzik.
Egy ideig fölfutott, aztán utána egyre kevesebb lett. De hogy nem csak a kisközösségi mikro szint az, ami tűnik el Magyarországon, és ami egyébként Európában is egyedül, ha nem is egyedülálló, de a mi régiónkban, szerb vajdaságot leszámítva, ahol kalózként indultak el ezek az adók, és aztán legalizálták őket, tehát gyakorlatilag minden magyar vajdasági, nem rosszul mondom, minden vajdasági kis településen van egy rádió, ami sokszor magyar műsort is sugároz, vagy csak magyar műsort sugároz, de mondjuk Romániában nincs ilyen. Ott a helyi szint az nem, tehát városi szint van, városi kereskedelmi rádiók, de ez a kisközösségi ott nincs engedélyezve. Tehát ez egy országos döntéshozó, a kormánynak a döntésétől függ, vagy a kormány média szervezetének a döntésétől függ, hogy engedélyezi ezt, vagy sem. Szóval, hogy van az országos, de az alatt van a regionális, van a városi, és van a kisközösségi szint, amik így együtt alkotnának egy szorosan összefonódó és működő média ökoszisztémát, és ez nagyon foghíjas Magyarországon.
A közösségek, bármilyen közösségről, akár lokális közösségről, érdeklődési közösségről van-e szó, ők alkalmasak arra, hogy közösségi rádiót vagy médiát üzemeltessenek, vagy fordítva, mondjuk a közösségi rádiózás alkalmas közösségek fejlesztésére, társadalmi tőke építésére?
Na, erre nagyon sok modell van, hogy ez hogyan működhet, hogy igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy azt mondom, hogy hát minden lakóteretnek legyen rádiója, de hát ki fog önként rádiót csinálni, ki fogja ezt megszervezni, ki fogja reprezentálni azt a lakótelepet? Hát mindenki reprezentálhatna, de valaki mégiscsak lesz, vagy egy falut, aki azt mondja, hogy én hajlandó vagyok az időmet áldozni erre. Tehát vannak olyan modellek, a Svédországban, tehát egy skandináv modell, ahol a közösségi rádiók úgy működnek, hogy az önkormányzat fölépít egy stúdiót, egy infrastruktúrát.
Tehát a feltételeket.
A feltételeket adja meg, és utána
beengedi oda az embereket.
Igen, tehát aki akar jönni, az jöhet. Magyarországon nem ilyen rendszer alakult ki, hanem ott egy közösség, hogyha úgy van annyi lelkesedés benne, akkor saját magának, vagy saját maga településének, de ilyen önhatalmulag valamelyest készít műsorokat. Hát ez, tehát igen, ez a reprezentáció kérdése. Ki reprezentál, kinek adhatunk reprezentatív lehetőséget?
De is az adhatunk, az nem is biztos, hogy az egy valami hatóságnak a döntése, hanem sanszokat, esélyeket jelent, hogy lehet alulról szervezni, ügyek mentén szervezni, és lehet, például volt Csobánkán volt egy olyan helyi kis közösségi rádió, amit egy meteorológus működtetett, és egy valójában egyedül beszélt mindig, néha valakit meghívott, és, de olyan érdekes volt, hogy a falu tudott róla, és számon tartották, és figyelték. Tehát a alulról, fölülről szerveződés. Úgy tűnik, hogy a nyilvánosság az egy olyan dolog, aminek nem lehet egyirányú szerveződés, hanem aminek pontosan a sokféleség és a sokféle irányú nyitottság és dialógusnak a megteremtése egyszerre érvényes. Válaszoltunk a kérdésedre?
Részben biztosan, igen.
No hát még lassan itt a vége felé közeledve, egyrészt csak, hogy van egy hát tehát, hogy van egy ebben a tanulmányban egy grafika, amit te hoztál, Henrik, és amiben nagyon jól látható, hogy 97-től kezdve 2023-ig, hogy a kisközösségi, és általában a közösségi és a közszolgálati rádiók, ezeket most nem kezdjük el definiálni, hogy hogyan alakult ezeknek a száma, és hát az látszik, hogy ez a kisközösségi rádiók, amelyek a 90-es években elindultak, és Magyarországon 2000-es években pláne virulensek voltak, ezek szinte teljesen 2-3 ilyen rádió működik manapság.
Igen, de 2000, nézem a grafikont, 2008-ban 80 ilyen rádió volt az országban.
Igen, ez
és nagyon... ez mehetett volna följebb, mert van 3000 település.
Igen, hát és még azt sem mondtuk el, hogy persze gyakran a közösség maga teremti meg a feltételeit, és utána működteti is, de nagyon sokszor olyan mechanizmusok működtek, amely a feltétel megteremtésében segítséget nyújtott a kezdeményezőknek, tehát forráshoz, eszközökhöz lehetett jutni, közpénzekből, és utána a közösség a saját erejéből tartotta, fennműködtette ezeket.
Annyiban hamis ez a kép, hogy itt mit az éterbe sugárzó kis közösségi licenszer rendelkező rádiókról beszélünk, de az, hogy egy közösségnek hangban megjelenő hangja van-e, vagy hány közösségnek van ilyen, ezt nagyon nehéz lenne megnézni, hiszen ez 2008-tól már abszolút az internet korában, podcastok korában vagyunk, tehát hogy azt fölmérni, hogy hány olyan közösség van, amelyik ilyen-olyan rádió műsorhoz hasonló dolgokat az internetre készített, vagy egy internetes audio alap közösség létezik-e, vagy hány ilyen van, ez egy feltérképezetlen terület, és abszolút lehet, hogy vannak ilyenek, akár youtuberek képpel, hanggal. Ez az új média, az nehéz adatokat kinyerni.
Tehát, hogyha arra gondolnánk most itt a beszélgetés vége fele, hogy megpróbálni, hogy a jelenlegi helyzet, vagy a jövőben milyen sanszok, milyen esélyek vannak, amire érdemes lenne erőfeszítéseket nyújtani, nem most, hanem már néhány hét után, későbbi időszakban, amikor talán egy kicsit a kampányon túl vagyunk. Szóval, hogy mennyire van szükség ilyenekre, ilyen akár rádiókra, amelyek sugároznak, akár olyan rádiókra, amelyek streamként az interneten mennek, ezekhez nem kell most semmilyen engedélyezés. És akár másfajta műfajú kommunikációra, most említetted a podcastot, meg a YouTube-ot, hogy ezeknek a megtanulásának, használatának, a gyakorlatba vonásának hát nagyon fontos útjai lennek. Szerintem nagyon jó lenne a sok szempontból a nyilvánosság egyik lehetőségét jelenthetni ilyen.
Az első lépés az tényleg ez, hogy felmérni azt,